Élőműves élettalálkozó 2019. május 31-e. Nincs más örömhír. 23. rész. A bűn nem probléma.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez az eredményes élettalálkozó, és kegyelem és békesség mindannyiunknak, akik itt vagyunk, és akik felvételről követtek minket. Ernő most nincs itt, valahol Kecskemét és Budapest között száguldozik autóval. Szeretettel köszönt mindenkit, és mielőtt belevágnánk, Galácia levél célegyenesében vagyunk, a 6. fejezetet fogjuk szerintem most átvenni és be is fejezni. Azelőtt igazából egy bejelentés. Ugye tudjátok, hogy alapítottunk egy kis gyülekezetet, ami eddig két helyszínen, Török Bálinton és a Teach stúdióban futott, váltott hétben, és gyakorlatilag az Úr hiszem, hogy vezetett minket, és most úgy fogjuk folytatni, hogy rendszeresen minden héten lesz Török Bálinton istentisztelet, és a Teach stúdiót most egyelőre feladjuk, tehát hogyha szeretnél jönni, akkor Török Bálint művelődési ház igazából 15 percre van Budapesttől, kocsival is, tömegközlekedéssel is. Néha nehezebb az egyik kerületből átmenni a másikba, mint gyakorlatilag Budapestről kijutni Török Bálintra. Én emlékszem régen, amikor a 12. kerületben laktunk, rendszeresen jártunk vásárolni Budaörsre, mert hogy ott vannak a nagy bevásárlók össze, és semmi gond nem volt, beültünk a kocsiba, és 20 perc alatt ott voltunk, élveztük, és bevásároltunk. Most istentiszteletre lehet jönni Török Bálintra, hogy nagyon-nagyon otthonos, nagyon kellemes környezetben, igazi zöldövezetben, nagyon klassz, nagyon élvezzük. Úgyhogy szeretettel várunk, hogyha a gyülekezetet keresel, hogyha nincs helyed, vagy ha csak simán meglátogatnál minket, örömmel látunk minden vasárnap délután 4 órától egy 3 órás alkalom, amiből az istentisztelet olyan 2 óra körülbelül. Úgyhogy hát ennyi, és mondjunk egy gyors imát, és aztán Galácia levél 6. első verstől is, és végigolvassuk. Mennyei édesatyánk, nagyon, nagyon hálásak vagyunk neked mindazért, amit nekünk adtál, és meg is valljuk, hogy óriási szükségünk van mindarra, amit nekünk adtál. Nélküled nem élhetünk, nélküled a legkisebb probléma túl nagy, a legkisebb kihívás megoldhatatlan. Nélküled igazából az élet túl nehéz. Sokkal inkább szeretnénk ajándékba kapni, mint megdolgozni érte. Sokkal inkább szeretnénk gondtalan nyugalomban élni, mint úgymond természeti, testi győzelemben. Ez az, amit te nekünk adtál, a tulajdon fiadat, váltságul, és ő vele együtt ingyen mindent. Úgyhogy köszönjük a te drága nevedben, názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy Galácia levél, 6. fejezet, 1. vers. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, a görög a szellemi embert használja, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Ennél a versnél muszáj megállunk egy picit. Ugye az első, hogy ha valakit valamilyen bűnben érnek, és megnéztem a bűn szót, tényleg a bűnt jelent, a hibázást, az elrontást. Az eredeti, tehát a görögnek a szótöve a kiesik, mellé kerül. Tehát valami olyasmi van benne, mint amikor valaki a szék mellé ül, elszúrja, elrontja. És ezek mi vagyunk, mindannyian elrontjuk. Tehát, hogy telve vagyunk hibával. Van egy öröklött bűnünk, ami gyakorlatilag Ádám bűnesetéből jön, és gyakorlatilag ez egy bűnös természettel ajándékozott meg minket, amely automatikusan követi el a bűnt. Azaz van egy olyan számítógépünk, amin hibás szoftver fut, és a hibás szoftver teljes következetességgel hibás eredményeket hoz. Róma 7 úgy beszél róla, hogy két törvényt találok magamban, az elmém törvényét, amely szereti azt, ahogy Isten gondolkozik, és a testem törvényét, a bűn törvényét, amely pedig ellenkezik ezzel, és nem is tud más csinálni, csak hibát elkövetni. Az emberi gyarlóság, az emberi gyengeség, és konkrétan az emberi akár gonoszság, akár bűnösség, mint olyan része az életünknek. Ez nem jelenti azt, hogy fel vagyunk mentve alóla. Ez nem jelenti azt, hogy fel vagyunk mentve a következményei alól. Nem jelenti azt, hogy ettől, hogy ez úgymond része az életünknek, ez jóvá válik. Nem válik jóvá. Tehát akárhányszor vétkezem, ártok magamnak. Akárhányszor ülök a szék mellé, mindig beütöm a fenekemet. Akárhányszor követek el egy hibát, akkor az visszahat rám. És nagyon fontos az evangélium fényében a bűnt helyesen szemlélni. Ugye, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, hogy mi az evangélium, akkor Pálnak apostolok cselekedeteiben feljegyzett prédikációja határozza meg talán a legtisztábban. Hirdetem nektek a bűnök bocsánatát. Ez az evangélium lényege. Jézus Krisztus, aki bűnt nem ismert, bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Gyakorlatilag Jézus Krisztus kifizette a bűneinket. Kiváltott minket a bűn rabszolgapiacáról, úgymond egy váltságdíjat fizetett értünk, és kiszedett minket innen. Eltörölte a bűneinket. Az ellenünk szóló adós levelet odaszegezte a fára. Gyakorlatilag a kereszten azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. Nem egy fél munkát végzett, ténylegesen és valóságosan kifizette a bűneinket. A bűn Isten szempontjából soha többet nem jelent problémát. Ezt nagyon fontos látni, nagyon fontos érteni. Mert egészen addig, ameddig bűn tudatosan gondolkozom, bűn centrikusan gondolkozom, úgy érzem, hogy a bűn odaáll Isten is közém, addig éretlenül viszonyulok hozzá. Elmondom, hogy mire gondolok. Az éretlenség alatt azt értem, hogy simán gondolom azt, hogy a bűn valami jó, ami tiltva van, ezért nem csinálom. Megpróbálom nem csinálni. Ez egy gyerekes hozzáállás, egy éretlen hozzáállás. A bűn azért van tiltva, mert árt, és ne azért ne csináld, mert tiltva van, hanem mert árt. Mert célt tévesztés. És ugye azzal, hogy Krisztus kifizette a bűneinket, ebből a gyerekes, önvédekező, magamat felmentő gondolkodásból nyugodtan kiléphetek. Isten nem haragszik többé a bűneink miatt. Nem haragudhat, ki van fizetve. Ugye, amikor te vétkezel, akkor ő ott ül melletted. És amikor összehányod magad részegen, ő az, aki tisztára most téged, és nem undorodik tőled, és nem vet meg, és nem cicceg, és nem ráncolja a homlokát, mert ez ki lett fizetve, ez el lett intézve. Ő a te szerető apukád. Tényleg képzeld el, ez az egyik legjobb kép, amikor egy anya vagy egy apa feltétel nélkül szereti a gyermekét, és csak egyszerűen gyűlöli azt, ami őt tönkre teszi, de a gyereket szereti, és gondoskodik róla, és törődik vele, és nincs, és a hibái, a gyerek hibái nem kerülnek közé. Nincs ítélet, nincs neheztelés, nincs távolság. Csak szomorúság és fájdalom és harag a bűnre, amely árt annak, akit szeretek. Úgyhogy nem kell megigazítanod magad soha többet Isten előtt. Nem kell azt mondani, hogy de én nem akartam, meg bocsánat, többet nem fordul elő. Ezek gyerekes dolgok. Ki van fizetve, rendben van hozva, nincs köztetek távolság. De a bűn attól még céltévesztés, attól még árt, attól még megrabol örömtől, megrabol szabadságtól, megrabol egy nagyobb élettől. Mindegy nagyobb életre vágyunk, főleg vállalkozóként, cselekvő emberként tudjuk. Azért teszünk, azért tervezgetünk, hogy egy nap magasabb életszínvonalon egy élhetőbb életet élhessünk. És ez teljesen érthető, de az élhetőbb élet, a magasabb életminőség, az a bűnök elhagyásával gyorsabban jön, mint a vagyonnal. Mert az életünket nem... Oké, az életünket alapvetően a bűneink nyomorítják meg. És most tudom, csípőből mindenki arra gondol, hogy a gyilkosság, meg a lopás, meg a hazugság, meg a paráznaság, a nagy P betűs, az nyomorítja meg az életet. Igen, ezek is, nyilván ezek is, tehát hogyha valaki hazudik, akkor állandó következetlenségben van, és mindig figyelnie kell, sose lehet önmaga, mindig koncentrálnia kell, hogy nehogy ellentmondásba keveredjen önmagával. Ha valaki lop, elvesz valaki mástól, akkor azzal a tudattal él, hogy bántott valakit, hogy megkárosított valakit, ez a szeretet ellen megy, és ez okoz egy belső feszültséget, amikor valaki, tudod, házasságot tör, ott tönkre megy egy család, ott megsérülnek emberek olyan mélyen, amiben nem lehet öröm, tehát ezek drámák. De ugyanilyen módon bűn a félelem. A félelem, amelyben élek nap, mint nap, esetleg aggodalom formájában, szorongás formájában, és mi más, ha nem ez nyomorítja meg a hétköznapok örömét. Élhetek hitetlenségben, ami valami olyasmi, hogy tudok Istenről, de nem hiszem el, amit ígér nekem, és ilyen módon a jövőt szürkének, feketének és sötétnek látom. És mi ez, ha nem valami, ami megnyomorítja az életemet? Ez olyan, mint valaki, akire szép napok várnak, de a szép napokat tagadja, és rossz napokat képzel maga elé. Mi ez, ha nem valami, ami megnyomorítja az életet? A bűnben nincs öröm, a céltévesztésben, a helytelen gondolkodásban és helytelen életben átok van. Úgy értem, valami, amit senkinek nem kívánok, se magamnak, se másnak. De azt kell, hogy értsd, hogy amikor ebben benne vagy, akkor Isten nincs ellened, hanem megpróbál kihozni belőle, és nem neheztel, és nem várja el, hogy hozd magad rendbe, vagy bármi, hanem egyetlen egy dolgot vár, hogy ne felejtsd el, hogy ő mindent rendbe hozott, hogy ő megigazított téged, hogy te most ebben az állapotodban nem vagy rosszabb, mint maga Jézus Krisztus, mert igaz vagy, ahogyan ő igaz. És az Atya nem egy szűrőn keresztül lát téged, hanem Krisztusban lát téged. Tökéletesnek. Tökéletes vagy, így kell mondani. Azért lát tökéletesnek, mert tökéletes vagy. Megigazított, helyreállított, minden elvégeztetett. Ez az alap. És mi más ad lehetőséget és erőt arra, hogy éljünk, hanem ez. Az élet pedig az, hogy ő vele közösségben vagyok, hogy a szeretetét elfogadom, és ez a szeretet, ez az élet, ez az ajándékozó, adó, nekem adó Isten felépít engem, helyreállít, erőt ad, és gyümölcs, ezt a szót kell használnom, gyümölcsöt terem bennem. És ezek a gyümölcsök, a szellem gyümölcse, amit Galácia 5-ben olvastunk, szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, önmegtartóztatás, nem is tudom, mi minden van benne, ez megterem az életemben. Nem az én teljesítményem, nem az én jóságom, hanem Isten szellemének, Isten életének a valósága bennem. És csak el kell fogadnom, hogy ez így van. És kész. Na, ha ez így van, oké? Ha ez így van, akkor már van értelme ennek a versnek, nem? Ennek a versnek, amit most olvastunk. Mert ez így hangzik, testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik szellemi emberek vagytok, igazítsátok az ilyet helyre szelíd lélekkel. A szelíd szó az kedves, törődő, gondoskodó, vigasztaló, egy ilyen, a kedves a legjobb szó, kedves, tehát úgy értem szeretettel, kedvesen. Igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Na most a helyreigazítás szerintetek miről kell, hogy szóljon? Arról, hogy ez bűn volt, ne vétkezz? Ne vicceljetek már, ezt 100 keresztényből 100 tudja. mind tudjuk, hogy mi a bűn, mind tudjuk, hogy hol vétjük el, mind tudjuk, hogy hibásak vagyunk. Az igazi kísértés, a bűnben nem az, hogy elkövetem, vagy nem követem el, hanem az, hogy mit gondolok az én igazságosságomról közben. És erről már beszéltem, de hadd mondjam el újra. Elkövetek egy bűnt, és megítélem magam, úgy érzem, hogy nem vagyok igaz. Ez volt az igazi bukás. Mert elkezdem tagadni az evangéliumot. De mondom a másik oldalát, ott van a kísértés, és ellenállok. És azt gondolom, hogy igaz vagyok, mert ellenálltam. És ugyanúgy elbuktam, mert nem az evangélium szerint gondolok magamra, mert az evangélium szerint nem azért vagyok igaz, mert elbuktam, vagy mert nem buktam el, hanem Jézus Krisztus váltsága miatt, a vér miatt, plusz semmi. Úgyhogy a kísértés a bűnben az igazából az evangéliumtól való elhajlás, az evangélium elfelejtése, mint alap, mint megkérdőjelezhetetlen bástya az életünkben. És erre figyelmezteti a szellemi embereket is. De azért vigyázz magadra is, hogy kísértésben essél. Amikor helyreigazítok valakit, valójában abba a kísértésbe esem, hogy törvény szerint nézzek rá. Miért? Nem most ne viccelj, amikor valakivel beszélek, hogy ne hazudj, akkor egyszer csak megkísérte az, hogy hazugságról beszélünk, hogy én is hazudjak? Ez olyan fura, nem? Vagy valaki önző, és akkor megkísért, hogy én is önző legyek? Vagy valaki házasságtörést követett el, és miközben beszélek neki arról, hogy ez bűn, aközben én is megkísértődök, hogy házasságtörést kövessek el neki? Tehát van ennek értelme? Hát persze akkor, hogyha hosszú órákat beszélgetünk a részletekről, de még akkor sem nagyon hiszem. Értitek? Tehát neki nincs alapja, és nem is, nincs összhangban az egész Galácia levél elejével. Ennek úgy van értelme, ha itt a kísértés arról szól, hogy megkísért, hogy visszaessek a törvény alá, hogy miközben szelítséggel van lehetőségem befektetni valakiben, akit valamilyen elesésen, valamilyen bűnben értünk, aközben én elmulasztom ezt a befektetést, amely befektetés az evangéliumra mutathatna, megerősíthetné őt az megigazultságában, megerősíthetné őt abban, hogy nem cselekedetek által van, hanem hit által, hogy ő egy áldott, mert hit Jézus Krisztusban, és hogy ez nem emberi teljesítmény. Tehát erre van lehetőségem, hogy az evangéliumot magasra emeljem, de megkísért a helyzet, hogy mégis a törvényt adjam neki, és megítéljem őt. Értitek? Erről beszél. Azt mondja. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami jól lehet, semmi, megcsalja önmagát. A következő vers teljesen összhangba. Ja, bocs, egyet ugrottam. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. És ezt értjük. Tehát, hogyha valakinek gondja van, Krisztus testében, ő az én testvérem, ő egy tagja ugyanannak a testnek, aminek én is tagja vagyok. Nem ítélgetnem kell őt, hanem segítenem. Ugyanarra az életre van szüksége, amire nekem is. Én elfogadom ezt az életet, ott vagyok a szőlőtön, Krisztus szeretete belém áramlik, én ezt elfogadom, az ő szeretetében élek, szeretve vagyok, az ő igéjére emlékszem, nézzük Galácia levelet, és ezzel az élettel szolgálok ő felé is, mert neki is erre van szüksége, egymás terhét hordozzuk. És utána azt mondja, hogy mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, azaz valami több, én már a vakok vezetője vagyok, én már a sötétben botorkálóknak a világosság vagyok, én vagyok az, aki már a törvényt ismerem, Isten szabályait ismerem, én már valaki vagyok, és majd én jól megmondom neked. Erre mondja azt Pál, hogy jól lehet, semmi megcsalja magát, mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet, semmi megcsalja magát. Én, aki tanácsot adok neked, semmi vagyok. Te, aki tanácsot fogadsz el tőlem, semmi vagy. Én, aki szelítséggel helyreigazítlak, melyik helyre? Vissza az evangéliumhoz, vissza ahhoz, hogy ő minden, mi semmik vagyunk. Őtőle mindent megkaptunk, és ezért az ő szegénysége révén mi gazdagok lettünk. De ennek a lényege az, hogy ő minden, és én semmi vagyok. És ebben teljesen ugyanazon az alapon állunk. Azt mondja, mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Ez is megint az ítélkezésről szól. Tehát úgy értem, amikor te tanácsot adsz valakinek, akkor te ítéled őt. Te vagy a bíró. Azt mondja, nem. Az a szelídséggel helyreigazítani, az a visszaállítani az evangélium igazságába, és azon túl pedig törődj a magad dolgával, és akkor ha te rendben vagy, akkor azzal majd dicsekedhetsz, de más tetteivel, máséval nem. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Milyen érdekes, hogy az előbb pont az ellenkezőjét mondta, azt mondta, hogy egymás terhét hordozzátok, és aztán utána azt mondja, hogy mindenki a maga terhét hordozza. És ez valami ilyesmit jelent, hogy a maga terhét hordoznod kell. Oké, meg kell, hogy itt álljak. Mi a te terhed? Mi a te terhed? Mi az új szövetségben, az evangélium ismeretében az ember terhe? Rafi a kamera mögül integet, hogy Jézus. Igen. A hit. A hit. Rafi mondja, ide kéne jönnöd, hogy az ő igája. Az ő igája. Gyönyörűséges, az ő terhe könnyű. De tényleg ez a dolgunk, hogy megmaradjunk ő benne, hogy megmaradjunk abban, amit ő elvégzett, hogy megmaradjunk hitben, annak az emlékezetében, az abban való meggyőződésben, hogy ő mindent rendbe hozott, és mindent nekünk adott, hogy elvégeztetett. Ez a terhünk, és ne gondold, hogy ez kicsi teher, nem is őrülten nagy, de azért hívhatjuk tehernek, mert az egész világ az ellenkezőjét mondja. A saját lelkem, a barátaim, a tévé, sokszor a vallás az ellenkezőjét mondja, és a szelleme, a minket körülvevő szellemi világ, a démoni kivetítések garantáltan az ellenkezőjét mondják. De minden a tiéd. De Jézus Krisztus beléd adta, neked adta a Szent Szellemet, az ő szellemét, aki örökre veled van, kimondhatatlan fohászkodásokkal, Róma 8, könyörög érted, közben jár érted, menedzsel téged, képvisel Jézus Krisztuson keresztül az Atya előtt. Van egy hihetetlen támogatásod. Olyan erőforrások állnak a rendelkezésedre feltétel nélkül. Mindössze a hit feltételével, és ott is időzőjelbe teszem a feltétel szót. A hit mindössze a felismerése annak, hogy ez a valóság. És éppen ezért ezt a terhet, a hit felelősségét, a hit terhét Isten ránk teszi. Azt mondta a tanítványoknak, amikor a tengeren hánykolódtak, hogy ne féljetek, bízzatok, én vagyok. Mert én vagyok, te bízhatsz, és nem kell félned. De ezt a döntést, hogy bízni fogsz, hogy komolyan veszel engem, hogy számítasz rám, hogy belekalkulálsz engem az életedbe, a részleteibe, a mindennapokba, hogy hozzám kiáltasz, és számítasz rá, hogy én tényleg cselekszem, és megszabadítlak, ez a te szabadságodnak a része. Ezt neked meg kell tenned. És persze, amikor nem teszed meg, Isten akkor se hagy el, akkor is ott van tőled egy imányira, vagy még közelebb, és kiment akkor is, hogyha ha esetleg elmulasztottál hozzáfordulni, de az éretté válásnak, a felnövekedésnek biztos, hogy ez az útja, ahol én egyre inkább tudom és hiszem, hogy ő velem van, hogy mit adott nekem, és én erre számítok és élek vele. Egymás terhét hordozzuk, de mindenki hordozza a maga terhét is. És aztán itt jön egy nagyon fontos rész, amit külön szeretnék kiemelni minden kedves hallgatónak. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni, hisz amit vet az ember, azt fogja aratni is. Szerintem ez már nem ide tartozik, de olyan jól hangzott. Oké, de ez valami, amiről nem szoktunk beszélni. Mert azt gondolom, hogy a kereszténységet nagyon gyakran éri az a vád, hogy a világ részéről, hogy, ez, hogy, ennek a, hogy, hogy a pénz körül forog. Hogy mivel létezik az a fogalom, hogy tized, hogy minden szerzeményünkből, minden jövedelmünknek a tizedét odaadjuk, hogy ez egy ószövetségi tanítás, 12 törzs volt, és minden törzs tizedet adott a 12-nek, így ők, akik a papi szolgálatot végezték, és nem tudtak dolgozni, ugyanúgy megéltek, ugyanannyi volt nekik, ugye 11 részük volt nekik, és azért 11, mert már 12-t kapták, de egy tizedét ők is odaadták az Úrnak, úgyhogy mindenkinek ugyanannyi maradt, és így találta ki Isten, így fog működni a papi szolgálat. És hogy ez hogy van az új szövetségben és a kegyelem alatt, erről lehet, hogy egyszer külön fogok tanítani, azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van a tizednek, az adakozásnak, annak a megértésnek, amit jelent, hogy Isten mindent nekünk adott, és ebből mi visszaadunk hála áldozatként, ha lehet így mondani, annak az elismeréseként, hogy tőle függünk, hogy tőle kaptunk, és annak a valóságnak a kifejezéseként, hogy egy természet feletti módon áldott életet élünk. De amúgy félünk és rettegünk a pénzről beszélni. Nehogy megvádoljanak minket azzal, hogy a pénzre hajtunk. Hogy igazából azért csinálunk gyülekezetet, meg azért van ez az egész, mert ez mind-mind képmutatás, hanem csak a pénzről szól, a léről. Nehogy ezt mondják, ezért sose beszélünk róla. És ezzel igazából megraboljuk a hallgatóinkat, és azt gondolom, hogy a gyülekezetek, a szolgálatok megrabolják önmagukat valamitől, ami Isten rendje és elképzelése. Mert csak hadd mondjak egy nagyon egyszerű dolgot, ha van valaki, akit Isten elhívott arra, hogy tanítson, és emberek élete változik meg azon a tanításon keresztül, azon a szolgálaton, befektetésen keresztül, amit egy ember meg tud tenni, akkor az neked áldás? Tehát én emlékszem azokra az embereknek, akiknek a tanítása megmentett engem. És csak arra gondolok, hogy mi lett volna, ha annak az embernek nem lett volna lehetősége azt a tanítást megcsinálni. Mi lett volna, ha neki nem lett volna lehetősége tanulmányozni, olvasni a Bibliát, utána nézni, utána járni, megcsinálni azt a tévéműsort, megcsinálni azt a felvételt, megcsinálni ezeket, mert dolgoznia kellett volna, el kellett volna tartani a családját, és tudod, aki nem akar dolgozni, ne is egyék, és aki nem törődik a családjával, az rosszabb, mint egy hitetlen, akkor ő lett volna ilyen? Nem, ő elment dolgozni, hogy eltartsa a családját, hogy gondoskodjon magáról és a házanépéről, és ezért nem szolgált, mert dolgozott. Ennyi. Ez olyan, mintha ugye ezt a felvételt, amit most hallgatsz, egyszer nem csináltuk volna meg, mert dolgoznom kell. Ennyi. Úgyhogy most rögtön kapcsolt ki, töröld le, ne hallgass tovább, mert ez a felvétel nem is létezik. Tehát ilyen módon tehát az egész dolog annyira logikus és annyira természetes, hogy egy szolgálat el kéne, hogy tartsa a szolgálót, sőt, bőségben kéne, hogy tartsa, sőt, föl kéne, hogy emelje őt, olyan fölösleget kéne, hogy adjon neki, amivel el tud kezdeni gondolkozni azon, hogy mit csinálhatna még, hogy esetleg hogyan növelhetni a szolgálatát, hogyan élhetne el több embert, hogyan vonhatna be másokat, esetleg elkezdhetne fizetéseket adni, nem csak magának, hanem másoknak is, és egy csapatot összeállítani, amivel nagy dolgokat tehetne. És persze mondjuk azt, hogy hát majd az Úr gondoskodik. Hát igen, igen, abszolút, és tényleg ezt csinálja a mi életünkben is. Gondoskodik, munkát ad, és néha jönnek ajándékok, és abszolút, de amúgy van egy rendje annak, ahogy ő gondoskodik, és ez a rend pedig ez. És ezen a ponton szeretném nagyon-nagyon megköszönni mindannyiatoknak, akik támogatjátok a szolgálatunkat, mert nagyon sokan vagytok, akik ezt megteszitek, és ezt se szoktuk megtenni, de csak tudjatok róla, akik csak most ezt hallgatjátok, hogy van egy bankszámlaszámunk, ahova folyamatosan és rendszeresen érkezik támogatás, és köszönjük, és hálásak vagyunk érte. De ez a gondolat, tehát ennek, ha ezt egyszerűen nem kezeljük bátran úgy, ahogy írva van, akkor ez megrabolja a szolgálatokat. De ha mondjak egy másikat, megrabolja az embert is, megrabol engem is, aki adhatnék, és részem lehetne egy isteni munkában a pénzemmel. És nincsen, mert senki nem mondta, hogy ez így rendben van, és hogy ez úgymond dicsőséges, sőt, Isten rendje. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Oké, szerintem a következő vers, a hetes, az már nem ide tartozik. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vett, az a testéből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vett, a lélekből fog aratni örök életet. Na most ez a szöveg megint egy olyan, ami mellett meg kell állnom, ez megint ilyen gyomorszorító, nem túl építő, mert első hallásra azt hallom, hogy aki a testnek vet, a testből arat pusztulást. Hát ne viccelj, mert én is vetek a testnek állandóan. Eleve, egyrészt nem is biztos, hogy értem, hogy mit jelent a testnek vetni. Megnéztem a görög szót, a test azt jelenti, hogy test. A hús test. Tehát most a testnek vetek, a testből aratok pusztulást. Gőzöm sincs, hogy ez mit jelent. Ugye van egy olyan teológia, ahol a testiségről, a testi emberről beszélünk úgy, mint valakiről, aki csak a természeti síkon gondolkozik. Tehát nem kapcsolja, nem vonja be a gondolkodásmódjába, a döntésébe, az életébe a természet felettit, Istent. Hanem csak a természeti síkon gondolkozik. Ez a testi ember, a természeti ember. És ha a természeti embernek vetek, akkor a természeti életből pusztulást fogok aratni. Nem tudom pontosan, mire gondol, de az egyik, amire gondolhat, az az, hogyha például csak magamban bízom, és én vagyok az életemnek az egyetlen erőforrása, akkor majd Isten jól megver, vagy ilyesmi, nem, vagy majd akkor átkot szól rám, és hogy elpusztuljak, hogy pusztulást arassak, nem. Hanem, ha csak én vagyok az életemnek minden erőforrása, figyeljetek, én túl gyenge vagyok ahhoz, hogy mindenről gondoskodjak, hogy mindent rendbe rakjak. Ahogyan abban a pillanatban, ahogy kizárom a természet feletti segítséget az életemből, pusztulásra vagyok ítélve. Mert el fogom szúrni, mert túl kicsi, túl gyenge vagyok. Értitek? Vagy ugyanígy, hogyha mondjuk üres vagyok, és szeretném már egy picit jól érezni magam, és az egész élet olyan nyomorult, olyan nyúlos, olyan üres, és mit csinál az ember ilyenkor? Hát iszik egyet, hát iszom egyet. És tudod, dicsőség az Úrnak, egy pohár bor, nincs azzal semmi baj, meg a másodikkal sincs, de a harmadik üveggel már van egy kis baj, és lehet, hogy a harmadik üveggel egy héten keresztül folyamatosan már nagyon sok baj van. És gyakorlatilag széthullik az életem, és miközben természeti síkon kerestem valami feloldást az életemre, nagyobb árat fizetek a túloldalon, mint amit valaha akartam. Nem tudom, hogy mi minden lehet ez. De értem, a természeti élet pusztulásra van ítélve. Előbb csak a probléma nagysága, vagy a kis problémának a hatásának a hosszán múlik, hogy mikor roppan össze a rendszerem. De ez az egész vers nem erről szól. Tök jó, hogy ennyit beszéltem róla. Mert ez leginkább arról szól, ami a másik fele. Ami pedig így hangzik, aki pedig a léleknek vet, az a lélekből fog aratni örök életet. Hát figyeljetek! Ha te elfogadtad Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor te a léleknek vetettél, és a lélekből aratsz örök életet. Szerintem ez az üzenet erről szól, hogy természeti emberként Isten nélkül élni szívás. Ne csináld. Nem, ez olyan, mintha lemondanál egy lottófőnyereményről. Ez olyan, mintha tudod, kimennél és elvágnád a kábeleket a házad körül, hogy ne legyen bent áram, mert az úgy, nem is tudom, valamiért jobb, miközben tél van, hideg, és tudod, leáll a kazán, és meg mindent. Tehát miért csinálnál ilyet? És amit mondani akar az az, hogy csak egész egyszerűen fogadd el Jézus Krisztus, mint a megváltódat. Fogadd el, hogy az életednek van egy természet feletti forrása, és élj ezzel. Vess egy magot oda, hiszek Jézus, ments meg engem. És ő abban a pillanatban beköltözik a Szent Szellemmel, a te szellemedbe örök életet ad neked, és megment téged, megment az örökké valóság számára, de megment a hétköznapokban is. És persze tudsz ebben növekedni, és vedhetsz neki újra meg újra a hiteddel, a bizalmaddal, azzal, hogy figyelsz rá, hogy találkozol olyan emberekkel, akik hisznek benne, hogy jársz egy közösségbe, ahol őróla hallasz tanításokat. De az egésznek a lényege az az, hogy őt és amit ő tett, érted, egyre jobban megismered, egyre jobban megérted, egyre mélyebben elfogadja a lelked valóságként, és ahogy a lelked elfogadja valóságként, az a szellemi igazság, az a szellemi valóság, ami már a tiéd, átlép ebbe a világba. Jézus Krisztus szegényé lett, hogy az ő szegénysége révén mi meggazdagodjunk. 2 Korintus 8.9. A szövegkörnyezet végig az adakozásról és a pénzről szól, és ezt mondja, ismeritek Jézus Krisztus kegyelmét, aki gazdag lévén szegény lett, hogy mi a szegénysége révén gazdagok legyünk. Mennyire hangzik ez jól? Sokan mondják, hogy az új szövetségben nincs ott a gazdagság ígérete, sőt a szegénység, a nélkülözés, a szellemisége van felemelve. Hát én bevallom őszintén, volt idő, ahol ezt úgy el is hittem, de például ez a vers, ez elég durván az ellenkezőjét mondja. És persze értem én, hogy ez a gazdagság jóval több a pénznél. Ez a gazdagság az, hogy Jézus Krisztus az miénk, és ő vele együtt ingyen minden. Ez arról szól, hogy olyan szellemi javakat kaptunk, amik elképzelhetetlenek, gazdagsággal ki se fejezhetőek. Ugyanakkor azok a szellemi javak, amik Efézus 1 szerint, Jézus Krisztus, Isten megáldott minket Jézus Krisztusban minden szellemi áldással, ezek a szellemi áldások magukban foglalják a fizikaiakat is. A nagyobb halmaz magában foglalja a kisebb halmazt. A fizikai élet kategóriája kisebb halmaz. Benne vannak a nagyobban automatikusan. Halmaz elmélet, igaz? Egyik a másikban. Szellemi áldásban benne van a természeti is. És persze ostoba vagyok, ha csak a természetire fókuszálok, de akkor is ostoba vagyok, ha a természetit figyelmen kívül hagyom. Úgyhogy, ha szellemnek vetsz, a szellemből aratsz örök életet. Ezt tedd. És a másiktól megszabadultál egyszer s mindenkorra. Egyetlen egy módon tudsz visszakerülni a szívás alá, ugye, hallgass meg az előző részeket, olvasd el Galácia levél megelőző részeit, ha visszamész a törvény alá, ha cselekedetek által akarsz elfogadottá válni Isten előtt, akkor átok alatt vagy. Akkor aratod, amit vetsz. Mert Isten megengedi a döntésed szerint. De amúgy, abban a pillanatban, ahogy visszalépsz a kegyelem alá, és elfogadod, hogy nem a teljesítményedért a tiéd minden, abban a pillanatban áldott vagy. Áldott voltál előtte, és csak nem éled meg. Ja, ez egy fura dolog, de ilyen módon Isten a hitünknek, a gondolkodásmódunknak nagyon nagy tekintélyt ad. Tehát megvan a lehetőségem arra, hogy megszívassam magam azzal, hogy törvény alá helyezem magam. Úgyhogy nem akarom csinálni. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Itt megnéztem a görögöt, és semmi érdekes nem derült ki belőle. Úgy eléggé azt jelenti, ami ide van írva, azt mondja, a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében, egyébként ott a görög olyan szót használ, ami azt, hogy a megfelelő időben, a helyén való időben, aratunk majd, ha meg nem lankadunk, ami valami ilyesmit jelent, ha abban nem hagyjuk. És egyébként ez szerintem ami olyasmit jelent, ha abban nem hagyjuk, még mielőtt arathattunk volna. Hát nem tudom, hogy itt mire gondol, nekem olyan jut az eszembe, hogy mondjuk, mit tudom én, szeretem a feleségemet, és befektetek az életébe, de nem nagyon látom, hogy ez bármit hozna. Elfáradok, és abba hagyom. És akkor ott volt egy kis emelkedés, és megint zuhanás van. És hogyha nem hagyom abba, akkor egy ponton ő megérti, hogy szeretem, és megyünk fölfelé. Talán valami ilyesmit jelent. De ennél talán nem sokkal mélyebbet. És akkor van még egy dolog, hogy tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Mindenkivel, de leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben. Milyen érdekes ez, nem? Hogy Krisztus törődik mindenkivel, mert mindenkiért meghalt, de különösen törődik azokkal, akik már hit hisznek. Mert ők az ő mennyasszonya, ők az ő gyermekei, ők a mi testvéreink, és mi már egy test vagyunk. És ez a szeretet a miénk. Azt hiszem, hogy itt abba hagyjuk. Amen. Amen. Hagyjuk abba. Mert a következő részről már beszéltünk egy előző üzenetben, és lehet, hogy akkor ez így rendben is van. Bár lehet, hogy még egy következő alkalommal gyorsan ezt átolvassuk, de a konkrét befejezést az eggyel ezelőtti üzenetben átvettük. Úgyhogy ilyen módon majdhogy nem azt is mondhatjuk, hogy a Galácia levelet egy könnyed 3/4 év alatt, vagy nem is tudom, fél év alatt átolvastuk. De mekkora áldás volt. Nekem ez egy fantasztikus élmény volt. Az egyik legjelentősebb, az egyik leggyógyítóbb üzenet a Bibliában. Úgyhogy mennyei édes apukánk, annyira hálásak vagyunk, hogy hallhattuk ezeket a szavakat, hogy szóltál hozzánk, hogy egy ilyen minden képzeletet meghaladó örömhírt hoztál nekünk, hogy Jézus Krisztus minden adósságunkat kifizette, és a maga igazságát, az ő jogát nekünk adta, és hogy vele együtt ingyen, minden a miénk. Mindössze el kell, hogy fogadjuk, mindössze át kell, hogy vegyük. És hogyha még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, ez az első lépés, valójában majdhogy nem az utolsó is, mert ő vele együtt minden a tiéd. Csak fogadd el Jézust, mint a megváltódat, mondd magadban, elfogadlak Jézus. Bocsásd meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. És ő megbocsájtotta, és örök életet ad neked. A te nevedben, a mindenható Isten, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen.